Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Bindek Józsefet, a Vám és Pénzügyi Őrség országos parancsnokát. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Mielőtt az új beosztásról és az új feladatokról beszélgetnénk, engedje meg, hogy hadd kezdjem egy nagyon rövid kitérővel, mert hogy alig 10 nap leforgása alatt szolgálat teljesítés közben 2 rendőr is életét vesztette. Ön is rendőrtiszti főiskolát végzett a Katonai Akadémia mellett. A határőrség országos parancsnokaként 8 éven át egy fegyveres testületet irányított, és most is egy ilyen szervezet élén áll. Hogyan fogadja, vagy hogyan éli meg ezeket a híreket?
Természetesen ugyanúgy, ahogy minden tisztességes magyar állampolgár, megrázott ugyanúgy a keleti pályaudvar mellett történt dolog, mint a mostani ügy a Sörsön. Én azt gondolom, hogy a kettő között azért jellemzően különbség van. A bűncselekmény elkövetés módjában is, meg a körülményekben is, de mindenképpen...
Hát különösen az utóbbi esetről még nagyon keveset tudunk, hogy ott egyáltalán milyen okok és milyen körülmények lehettek a háttér.
Igen, de mindenképpen figyelemre méltó az, hogy milyen durva és milyen erőszakos cselekmények történtek a rendőrök sérelmére, és én azt gondolom, hogy gátat kell vetni annak, hogy valaki a közfeladatot ellátó személyekre, és ebben most nem csak a fegyveres rendvédelmi szerveket értem, hanem azokat is, akik közfeladatot ellátnak, és nem hivatási állományban vannak, hogy az azok elleni erőszaknak gátat kell szabni. Itt értem akár a tanárokat, akár egyéb más ellenőröket, egyéb más személyeket, polgárőröket, de megrázó az, hogy 2 fiatalembernek azért kellett meghalni, mert mások ilyen nagyon durva módon kioltották az életet.
Érezhető az egyébként, hogy ilyenkor mondjuk a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők körében is eluralkodik valami fajta feszültség. Szándékosan nem mondom azt, hogy félelem, mert hát aki ezt a hivatást, vagy ezt a munkát választja, az nyilván tudatában van annak, hogy azért folyamatosan egy veszélyhelyzetben van. Akár például a Vám és Pénzügyi Őrségnél dolgozók is.
Hát természetesen a mi kollégáink is érzékelhető veszélyben vannak esetenként, hisz azért is adott a jogszabály számukra kényszerítő eszközalkalmazási lehetőséget, és azért is viselnek fegyvert. Azt nem mondanám, hogy a félelem eluralkodna a kollégák körébe, inkább a megdöbbenés és az összefogás. Tehát együtt érzünk minden egyes kollega családjával, és együtt érzünk a rendőri testülettel, mert úgy érezzük, hogy ilyen bűncselekmény elkövetésének bármikor lehet pénzügyőr is az áldozata, és nagyon nem szeretnénk azt, hogy valaha nekünk, ugye egy kollégát ezért el kelljen temetni, egy családot ezért kelljen felkeresni, hogy elveszett a családfő egy ilyen cselekmény miatt. És nagyon nagy problémának tartom azt, mint ebben az utóbbi esetben is, hogy automata sorozatlövő fegyver ebben az országban szabadon lehet az emberek kezébe, vagy lehet ember kezébe, és azzal szabadon jár kell. És ugye tudjuk, az Egyesült Államokban szinte minden héten jön olyan hír, hogy valaki valahol elkezdett lövöldözni, és több tucat vagy több embernek az életét kioltja sorozatlövő fegyverek.
De hát nálunk ez, hála Istennek, ez idáig nem nagyon szerepelt a hírekben, de most az utóbbi években ehhez is hozzá kellett szoknunk.
Miután ugye az uniós csatlakozás és a schengeni csatlakozás megtörtént, azért azt ugye tudjuk, hogy 27 ország tagja a térségnek, és hogyha a schengeni csatlakozást nézzük, hogy a Svájc schengeni követelményeknek megfelelően hagyja végre a határellenőrzést, tehát ebből azért lehet látni, hogy azért 27 ország területén bárki bármit el tud követni, szabadon jöhet, mehet, és ahol egy kicsit másabbak a fegyver használat, vagy a fegyvertartás szabályai, és a svájci haderő ugye az ország védelmére úgy van berendezkedve, hogy otthon tárolják a fegyvereket, tehát ennél fogva ilyen bűncselekmény elkövetésére, aki otthon tartja a fegyverét, vagy tarthatja a fegyverét, annak nagyobb lehetősége van, mint egy olyan helyen, ahol ugye ezek el vannak zárva, és csak rendkívül esetben lehet a fegyverekhez hozzájutni.
Térjünk akkor át a vámhatóság munkájára, tevékenységére. Július 15-ével nevezték ki a Vám és Pénzügyőrség élére. Nagyon rövid idő telt el azóta. Mire volt elegendő ez a 3 hét? Egyfajta ismerkedésre, gondolom.
Hát ez a három hét alapvetően azzal telt, hogy a különböző szolgálati ágokat, különböző szerveket beszámoltattam, és beszámoltatom, még nem értünk a végére, hogy egy átfogó képet kapjak a testület szervezetéről, működéséről, a meglévő problémákról, gondokról, javaslatokat kérjek a kollégáimtól. Eddig a tapasztalat nagyon pozitív, hisz mindenki nagyon tisztességesen felkészült, a beszámoltatási szempontoknak megfelelően elkészítették a jelentéseiket. Mindenütt én azt látom, hogy azok a vezető kollégák, akiket a beszámoltatás érintett, azok fölkészültek a saját szakmájukat tekintve, nagyon jó javaslatokat tesznek a különböző megoldásokra, különböző problémák kezelésére, előremutató javaslataik vannak. Én azt mondtam, hogy számomra legalábbis úgy tűnik, hogy szerencsésnek mondhatom magam, mert tényleg nagyon jó a vezetői kar, nagyon segítőkész, nagyon jó fölkészült, és úgy érzem, hogy ebben a rövid időben is megtaláltuk a közös hangot a jelenlegi és a jövőbeli helyzetek kezelésére is.
Nagyon más egyébként ez a szervezet, és ehhez kapcsolódóan a feladatok és a munka, mint a korábban ön által irányított határőrségnél?
Annyiban másabb, hogy ugye más a feladatrendszer ennek a testületnek, alapvetően pénzügyi kérdésekkel foglalkozik. Ugyanakkor a vezetés oldaláról én azt gondolom, hogy nincs különösebb különbség, hisz ez is egy rendvédelmi szervezet, ez is a HST alapján működő szervezet, illetve hát vannak ugye a KTV hatály alá tartozó kollégáink is, közalkalmazottak is, tehát ebből a szempontból is ugyanolyan, mint a határőrség volt. Alapvetően a szakmai munka más, másra koncentrálunk, de én úgy gondolom, hogy ezek olyan feladatok érthetőek, amit a kollégák itt megfogalmaznak, a jogszabályokban lefektetettek, szabályozottak. Tehát én úgy gondolom, hogy elég jól be van a testület feladatrendszere szabályozva. Az természetesen a napi munka során mutatkozik, hogy azért bizonyos belső normaváltozásokat kell majd csinálnunk, illetve jogszabályi változásokat is kell kezdeményezni ahhoz, hogy még hatékonyabb legyen a testületnek a tevékenysége, illetve hogy az államot megillető bevételek még hatékonyabban be tudja szedni ez a testület. És azt gondolom, hogy igazából a fegyelem oldaláról, a működés oldaláról jelentősebb különbség nincs a két szervezet között.
Most egy sajátságos helyzet van, hiszen január 1-jével összevonják majd a vám és pénzügyőrséget az adóhatósággal. Addig is egy kormánybiztos készíti elő ezt az integrációt. És ugye a jogszabályi környezet most olyan, és a hírekből is az derül ki, hogy tulajdonképpen a kormánybiztos irányítja vagy felügyeli az ön munkáját is. Milyen a munkamegosztás most önök között?
A jogszabály úgy fogalmaz, hogy a kormánybiztos felügyeli és képviseli a vám és pénzügyőrséget, illetve minden egyes tevékenység, és a parancsnoknak a tevékenységet, és minden tevékenysége betekintet, utasítást adhat, illetve hát adatokat kérhet. Én megmondom őszintén, ezt nem érzékelem. A kormány biztossal nagyon szoros és rendszeres kommunikációt folytatunk. Minden olyan kérdésben, amiben a kormány biztosnak egyrészt tudnia kell, vagy a kormány biztos döntése, előzetes jóváhagyása kell, én azokat megkérem. De azt tudom mondani, hogy én különösebben nem érzékelem, hogy nem a miniszter, hanem egy kormány biztos az, aki a vám és pénzügyőrség vonatkozásában az ilyen képviseleti és intézkedési jogosultsággal rendelkezik. Nyugodtan tudok dolgozni, nincs semmiféle akadálya annak, hogy én döntéseket hozzak, én ezt a szervezetet irányítsam. A napi munkába egyedül az integrációval kapcsolatos kérdések azok, amelyek jobban, ahol jobban érzékelhető a kormánybiztosnak a jelenléte, de a napi életünkben, működésünkben a kormánybiztos nem szól bele.
És azt már lehet tudni, hogy január 1-je után milyen lesz a munkamegosztás, amikor már megalakul a Nemzeti Ellenőrzési Hatóság, a Vámhatóság és az Adóhatóság összevonása után?
Igazából még most ott tartunk, hogy különböző munkacsoportok vannak létrehozva. Ezek a munkacsoportok a saját feladatrendszereiket teszik terítékre, párhuzamosan egymással, és hetente vannak egyeztetések a különböző szakterületek vezetői között, illetve valamennyi munkabizottság vezetője egy héten egyszer leül, és akkor átbeszéljük azokat a kérdéseket, amelyeket már meg kellett oldani. Átbeszéljük azt, hogy hol tartunk, milyen kérdések vannak, amelyekben döntéseket kell hozni, és mi lesz a következő lépés, a következő feladat. És természetesen itt már jönnek olyan kérdések, amiben a kormánybiztosnak dönteni kell, illetve a létrehozott integrációs munkabizottságban meg kell beszélni a kérdéseket, hogy ezt az integrációs munkabizottságot Arnold tábornok úr vezeti, aminek én is tagja vagyok természetesen, mint a Vámis pénzügyi őrséget képviselő vezető. Én azt gondolom, hogy az elején tartunk, de nagyon szoros a határidő, nagyon kell igyekezni.
Igen, alig 5 hónap van hátra.
Igen, és meggyőződésem, hogy ennek az előkészítése óriási energiákat köt le, ahhoz, hogy január 1-ével ez a szervezet be tudjon indulni, de azt is tudnunk kell, hogy ez ugye nem a végleges megoldás lesz sok vonatkozásban, hiszen ez a rövid idő nem alkalmas arra, hogy a teljes tökéletességgel össze lehessen a két szervezetet vonni. Erre a jövő évet még rá kell szánni bizonyára, hogy pontosan mindent helyére tegyünk. Ugyanakkor komoly döntéseket kell hozni, hisz szeptember második felében a kormány tárgyalni akarja a státusztörvényt, ami a Nemzeti Ellenőrzési Hivatalnak az egész működési keretét, állományát, feladatait és hatáskör illetékességet is meghatározza, és ennek a státusztörvénynek az összeállítása, ennek a kodifikációja az egy kiemelt feladat, és nagyon rövid idő áll rendelkezésre, hisz a törvény elfogadása után még kormány és miniszteri rendeleteket kell alkotni ahhoz, hogy január 1-ével jogilag teljesen körbebástyázva megkezdhessük a feladat végrehajtást.
Ez az összevonás megfelel annak a kormányzati szándéknak és törekvésnek, hogy csökkenteni szeretnék az intézmények számát, az intézményi bürokráciát, viszont most a Nemzeti Ellenőrzési Hivatal vagy hatóság révén hát létrejön egy meglehetősen nagy apparátusú hivatal. Ugye, ha jól tudom, akkor az APEC létszáma olyan 15 ezer fő körül van, a vámhatóságnál olyan 7200-an dolgoznak, ha jól tudom, tehát ez egy egészen nagy apparátusú hivatal vagy szervezet lesz, és hogyha már itt a létszámokat említettem, akkor már a számarányokból adódóan is ön például nem tart attól, hogy hát, hogy is fogalmazzak, nem két egyenlő fél házasságáról van itt szó, tehát, hogy esetleg az adóhatóság dominanciája fog érvényesülni, már csak a létszámarányokból adódóan is.
Én őszintén megmondom, nem tartok ettől, hisz a feladatrendszerek sok tekintetben eltérőek. Hisz a Vámis pénzügyőrségnek egy nagyon sajátos feladatrendszere van, nem véletlen, hogy ezt a feladatrendszert alapvetően hivatásos állománnyal kell, hogy ellássa. Másrészt azt gondolom, hogy vannak olyan területek, amelyeket valóban integrálni lehet. Itt elsősorban a humán és egyéb más funkcionális szervekre gondolok.
De ez mondjuk létszámcsökkentést is jelenthet?
Hát létszámcsökkentést a funkcionális szerveknél nem tudom, hogy nem ismerem az APEC-nak a belső felépítését, a létszámviszonyait, ezt az elkövetkezendő időszakban már meg fogjuk mi is ismerni. Én azt gondolom, hogy ennek a nagy hivatalnak minden esetre egy alapvető szakirányítási feladatot is végre kell hajtani a különböző területeken, a szabályozást ugye neki kell megvalósítani, ellenőrzési funkciókat kell gyakorolni, az egységes jogértelmezést kell biztosítani, ugyanakkor azt is tudni kell, hogy akár a Vámis pénzügyőrség vonatkozásában, akár az adóhatóság vonatkozásában, de már a bűnügyet is megemlíthetném, hisz ugye a Vámis pénzügyőrségből a bűnügy egy önálló tevékenység ágként ki fog válni, és a hivatalon belül lesz feladatrendszere. Ahhoz, hogy operatívan működni tudjanak ezek a rendszerek, ahhoz bizonyos funkcionális feladatokat, szervezeti elemeket oda is kell tenni ezekhez a szervezetekhez, mert különben a sok áttétel az operativitását el fogja veszíteni a rendszer, az pedig ugye azzal jár, hogy nem kellő hatékony, hanem inkább bürokratikus vonások lesznek, vagy lennének a jellemzők, de én azt gondolom, erről szó sincs.
Ez ugye eddig is voltak együttműködési területek, vagy együttműködési felületek, gondoljunk csak a közös raziákra, vagy közös ellenőrzésekre, ahol a vámhatóság, pénzügyőrség szakemberei is ott voltak, meg az adóhatóság szakemberei is, akkor ez most gondolom még egyszerűbb, vagy olajozottabb formában történhet meg.
Meggyőződésem, hogy ezt az együttműködést is új alapokra kell helyezni, hisz egy szervezeten belül lesz a több hatóság. Másrészt ugye azért is át kell gondolni majd az együttműködési rendszert, mert a bűnügyi szolgálat kiválik a vám és pénzügyőrségből. Tehát alapvetően meggyőződésem, hogy a bűnügyi szakterületnek sokkal jelentősebb megrendeléseket kell majd adni, illetve kapnak azáltal, hogy a hivatalon belül két megrendelője lesz, az egyik a vám és pénzügyőrségi terület, másik az adóhatósági terület, hisz tudjuk, hogy igazából a különböző pénzügyi bűncselekményekben ezt az országot, például hogyha a tavalyi adatokat nézzük, több mint 53 milliárdos kár érte, amit csak a vám és pénzügyőrség nyomozó szerve derített fel. Ennek a megterülési aránya az nem éri el a 10%-ot. Tehát én azt gondolom, hogy itt óriási feladatok vannak, és hogyha a feltételrendszereket oda tesszük, akár a vámhatósághoz, akár a bűnügyi hatóság vagy a szervezethez, tehát operatívan tud a vezető dönteni, mert rendelkezésre állnak a források, hogy a költségvetési létszám és egyéb kérdésekben tud döntéseket hozni, akkor ezeket a pénzeket sokkal gyorsabban utol lehet érni, sokkal nagyobb lesz az állam számára a megtérülési lehetőség, és ezért kell biztosítani, hogy ott legyen nála az operatív döntéshez szükséges háttér.
Említettem már Arnold Mihályt, aki ezt az integrációt előkészítő bizottságot vezető egyébként, korábban a vámhatóság vezetője is volt, és ő azt nyilatkozta egy lapinterjúban, hogy az egyesülő szervezetek viszonylagos önállóságát meg kell tartani, ám szakmai és funkcionális alapon együtt kell működniük, és hozzátette még azt is, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a versenysemlegességet erősíteni kell, mert hogy az elmúlt években volt rá példa, hogy politikai alapon is zajlottak vizsgálatok, és hadd tegyem hozzá, hogy esetleg éppen nem zajlottak politikai alapon vizsgálatok. Azt tudjuk, hogy ezekkel az adóhatósági vizsgálatokkal, ellenőrzésekkel lehetett úgymond revolverszerűen politikai ellenlábasokat nehéz helyzetbe hozni, vagy akár fenyegetni. Mi lehet a garancia arra, hogy ez valóban ne így legyen a jövőben?
Én megmondom őszintén, eddig ebben a három hétben én nem tapasztaltam, hogy valami fajta politikai nyomás nehezedne rám, hogy valamilyen ügyet vizsgáljak, vagy tegyek félre, vagy kezdeményezzek. Tehát én azt gondolom, hogy természetesen minden lehetőség adott arra, hogyha olyan lenne a helyzet, hogy ezeket ki lehessen használni, hiszen az elmúlt időszakban, hogy azért volt erre példa, nem véletlen, hogy Arnold úr erről nyilatkozott. De nekem meggyőződésem az, hogy a jelenlegi helyzetben, amit vizsgálni kell, azok mind folyamatban lévő ügyek. Tehát nem most keletkeztek a jelenlegi kormányzati ciklusban, hanem már voltak ügyek. Az, hogy még nem minden került nyilvánosságra, ez nem azt jelenti, hogy ugye most keletkező ügyről van szó, hiszen én bekértem az elmúlt időszakban csak a 100 millió forint feletti értékhatárral rendelkező ügyeket, és ebbe folytatott nyomozások anyagait. Hát, mit mondjak, ez körülbelül olyan 60 oldal, ami 100 millió forinti ügy. És ebben vannak olyanok is, amelyek most teljesen mindegy, hogy politikai pártállások ki kicsoda, hát érintett emberek vannak benne.
Az összevonás kapcsán találkoztam olyan nyilatkozattal is, ami azt boncolgatja, vagy azt feszegeti, hogy itt voltak éppen egy civil szervezetet, az adóhatóságot kell összeházasítani egy fegyveres szervezettel, és a vélekedés szerint esetleg ez nehezítheti, legalábbis az első időkben az olajozott működést. Ön hogyan látja ezt?
Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen nem egy, én nem úgy fogom föl, hogy ez egy összeházasítás. Én ezt úgy fogom föl, hogy van két szervezet, ezt a kettő, ennek kettőnek az összevonásával lesz egy harmadik szervezet, egy más minőség, amelyiknek van polgári vonulata, és van rendészet.
Tehát ez a viszonylagos önállóság azért megmarad, mint amit Arnold Mihály is megfogalmazott.
Így van, pontosan ezért. Tehát én azt gondolom, vannak olyan dolgok, amit valóban meg kell vizsgálni, és össze lehet rakni a hatékonyság érdekében. De a specialitásokat meg kell tartani, mert ha nincsenek ilyen specialitások, akkor az egészet össze lehetne rakni, és akkor is egy új szervezetet kellene létrehozni, csak akkor az már egy teljesen homogén szervezet lenne. De miután a Vám és Pénzügyőrség feladatait, vagy a Vám és Pénzügyőrségre szóló törvény is egy nagyon sok uniós normális szabályzó szabályozza, és ahhoz, hogy hatékony legyen ez a szervezet, ahhoz sajnos azt kell mondanom, hogy sok esetben a kényszerítő eszközök, a kényszerítő intézkedések alkalmazására is lehetőséget kell biztosítani, ez most megvan, és a jövőben is meg kell ezt tartani. Nem csak azért, mert hogy az elmúlt időszakban rendőröket súlyos támadások érték, ezek a támadások támadási lehetőségek fennállnak. Hát ezt gondoljunk bele, itt nem csak 100 milliós ügyek vannak, hanem több milliárdos ügyek vannak, és ugye nagyon sok érdeket sérthet az, hogyha a hatóság ezeket az ügyeket felderíti, és az elkövetőket felelősségre kívánja vonni, ott pedig fennáll a veszélyeztetettség, ezért kell egy fegyveres rendvédelmi oldalának is lenni ennek az adóhatóság. Most annak nevezem, mert tulajdonképpen ugye a bevételi feladatokat hajt végre mind a két szervezet. Másrészt ugye a világban több helyen van ilyen összevont szervezet. Angliában, Spanyolországban, akár Csehországot nézzük itt.
Tehát vannak nemzetközi példák, hasonló működések.
Nagyon jó nemzetközi példák vannak. Én a kollégáknak is adtam ezzel kapcsolatos utasítást, hogy a nemzetközi példákat vegyük elő. Jön hozzám a angol kollega, aki az angliai helyzetet fogja majd fölvázolni számunkra, mert az én információim szerint egy nagyon hatékony összevonás történt meg néhány évvel ezelőtt, és igen széles jogosítványokkal rendelkezik az angol adó és pénzügyi és adóhatóság.
Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.